egy fontos témához érkeztünk, és akinél van Biblia, legyetek szívesek kikeresni a Tesszalonikai levélnek az ötödik részét. Tehát 1 Tesszalonika 5. És a 12., 13., 14. és a 15. verset fogom felolvasni. Tehát ezt mondja Isten igéje. Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik előjáróitok az Úrban, és intenek titeket, és munkájukért nagyon becsüljétek meg őket. Éljetek egymással békességben. Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez, vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra, egymás iránt és mindenki iránt. Drága úrunk, azt kérjük, hogy ezek a fontos üzenetek, ezek a mondatok a szellemed által legyenek élőek ma az ige hirdetésben is, és majd az életünkben is, hogy jó gyümölcsöket teremjenek, hogy így tudjunk élni, és az Isten igényének megfelelően működjön az életünk, hogy meg tudj áldani bennünket, hogy a te utadon tudjunk járni, és kérünk, Uram, hogy használd fel erre ennek az Isten tiszteletnek a további részét is. Szükségünk van rád, Uram, hogy a szívünkhöz szólj, és kérjük, hogy tedd ezt meg. Ámen. Ámen. Nos, hát ez a szakasz nem másról szól, mint egyrészt a vezetőkről, a vezetésről és a vezetettekről, határozottságról, meg engedelmességről, és hát erről soha nem szeretünk igazán beszélni. Ki az, aki szeret engedelmeskedni? Attól függ, kinek, milyen helyzetben, és ki az, aki szereti, hogyha ő a vezető valamilyen területen? Tehát örül, hogy elől mehet. Van néhány vezéregyéniség itt, akik ilyen karakterek. Általában azt lehet tapasztalni, hogy a vezetőket szokták irigyelni. És tudjátok miért? Mert a keresztény világon kívül, tehát a hétköznapi civil oldalon, a vezetők általában olyan jogokkal, jogosítványokkal rendelkeznek, amivel mondjuk a beosztottak kevésbé. És ezért általában az emberek kicsit irigylik őket. Most gondoljatok csak egy politikusra, néhány olyan jogosítványa van, néhány olyan lehetősége van, ami neked meg nekem nincs meg. Vagy gondolja arra a cégre, ahol dolgozol, annak a cégnek az elnöke, vagy a vezérigazgatója, vagy az ügyvezető igazgatója, nem tudom, hol mi van. Lehet, hogy úgy gondolod, hogy neki milyen jó, mert olyan dolgokat megtehet, amit te nem. Olyan lehetőségei vannak, ami neked nincsenek. És ezért néha irigyelni szokták az emberek a vezetőket. De ugye így van ez. Tehát néha belegondoltál, hogy mi lenne, ha helyet cserélnénk, nem? Volt már ilyen? Van egy ilyen vicc is, hogy a vezető meg van elégedve a te fizetésed, de te is meg vagy elégedve az övével, csak azt nem szeretné, hogy cserélnétek. Vagy ugyanezt mondhatnánk a jogosítványokkal kapcsolatban, a lehetőségekkel kapcsolatban. Tehát a vezetőket szokták irigyelni, kicsit furcsán néznek rájuk. Ha a keresztény területre jövünk, és a gyülekezetekre, vagy az egyházaknak a területére, akkor itt egy picit más a helyzet, de nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy a keresztény gyülekezetekben szokták most jó értelemben irigyelni a vezetőket. Szabad bármit mondani, mi? Csak az irigyek szokták, így van, és itt ilyen nincsen. Szóval szeretnénk, ha mi is vezetők lehetnénk. Elkezdünk gondolkodni, és azt mondjuk, hogy bizonyos értelemben igen, de lehet, hogy bizonyos dolgokban nem. Ha a külsőségeket nézzük, és azt látjuk, hogy a keresztény vezetők általában népszerű emberek, mert ha nem népszerű, akkor nem tud ilyen lenni. Tehát általában emberek előtt van, mint amit most én csinálok. Itt vagyok előttetek. Ez nagyon sokszor olyan szimpatikus dolog. Vagy az, hogy egy keresztény vezető nagyon sok embert ismer. Nagyon széles a kapcsolatrendszere. Mert egyébként, ha ez nem így van, akkor teljes mértékben alkalmatlan a munkájára. Tehát ez is egy olyan kívánatos dolog, hogy milyen jó, hogy ő annyi embert ismer, milyen jó, hogy ennyi kapcsolata van, milyen jó, hogy bárkit megszólíthat, én meg talán kicsit egyedül vagyok, vagy úgy érzem, hogy kicsit háttérben vagyok. Tehát vannak olyan területek, ami miatt talán a keresztény oldalon is irigyeljük a vezetőket. De hadd mondjam azt, hogy a vezetés teljesen mindegy, hogy ez most keresztény vezetésről van szó, vagy pedig az élet hétköznapi dolgaiban egy cégvezetésről van szó. Vannak ennek előnyei, vagy van egy ilyen dicsőséges oldala, ami olyan kívánatos, meg jó dolog, aminek lehet örülni, vagy azt is mondhatom, hogy lehet élvezni. És van egy másik oldala a vezetésnek, ami sokkal-sokkal nehezebb, ezt általában nem sokan látják, ami nagyon-nagyon nehéz, nagyon-nagyon igazságszagú sokszor, nagyon sok küzdelemmel jár, nagyon sok befektetéssel jár. Tehát egy olyan oldala a vezetésnek, ami munka, 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 munka. És ha te magadra gondolsz, bizonyos értelemben te is vezető vagy, mert lehet, hogy vezeted a gyerekeidet, mint anyuka vagy apuka, lehet, hogy a gyülekezetünkben valamilyen területen vezető vagy, néhány embernek segítesz, hogy koordinálod a munkáját, lehet, hogy a cégednél, a munkahelyeden van néhány ember rád bízva, vagy sok ember rád bízva. Tulajdonképpen mindenki bizonyos értelemben vezető és vezetett is, mert egy ilyen hierarchikus láncban vagyunk benne, tehát nincsenek független emberek. Bizonyos embereknek meg kell felelned, vagy el kell számolnod bizonyos emberek felé, és vannak, akik neked számolnak el, vagy neked, te téged tekintenek a vezetőnek. Ilyen értelemben azt mondhatjuk, hogy itt mindenki, aki ebben a teremben ül, az vezető. De gondolj bele, amikor gyerek voltál, tudom én, kisiskolás gyerek, nem irigyelted a szüleidet, hogy milyen jó, hogy ő megcsinálhatja azt, amit én nem csinálhatok meg. Ő neki nem kell 9-kor lefeküdni, hanem akkor fekszik le, amikor akkor, és nekem gyereknek azt mondják, hogy le kell feküdnöm. És mint vezetőt, mint tekintét irigyeltük, hogy hú, milyen jó neki. Én emlékszem arra, hogy alig vártam már, hogy a szüleim megengedjék, hogy késsel villával legyek, mert akkor nagy fiú leszek. Mert korábban nem engedték meg, azt mondták, hogy én kicsi vagyok még, tehát így nem azt látom a kést és a villát. Irigyeltem egy kicsit a nagyokat, hogy hú, milyen jó, hogyha ők megtehetik, és majd egyszer én is megtehetem. És tulajdonképpen, amikor előre tekintünk, és olyan emberekre tekintünk, akik a vezetőink, akkor azt mondjuk, hogy milyen jó lenne, hogyha én is megcsinálhatnám azt, amit ők tesznek. És szeretnék erre a szintre eljutni. Ez nagyszerű, meg ez motivál bennünket, meg ez segít nekünk, de ugyanakkor azt is látni kell, hogy egy szülőnek kicsit bonyolultabb az élete, mint a gyereknek. Ezzel egyetértetek? Én már voltam gyerek is, meg szülő is vagyok, úgyhogy tudom, hogy mi a különbség a kettő között. Egy kicsit egyszerűbbnek láttam az életet 10 évesen, vagy 8 évesen, vagy 12 évesen, még akár 18 évesen is, mint most 45 évesen. Én azt mondom, hogy most nekem sokkal több gondom van, és sokkal több terhet viszek, és sokkal több problémám van, mint akkor volt. Pedig akkor úgy tekintettem a felnőttekre, hogy hú, milyen jó lesz majd, ha én oda jutok. Szóval ez van a vezetés és a vezetőknek a hátterében, hogy bizonyos értelemben vágyunk, hogy milyen jó lenne, hogyha én is ott lehetnék, vagy én is az lehetnék, de amikor ott leszel, vagy átéled azt, hogy te is szülő leszel, te is vezető leszel, téged is megbíznak valamivel, teljesen mindegy, hogy milyen területről van szó, akkor kiderül, hogy ez nem is olyan könnyű. Hoppá, hát ezért dolgozni kell, vagy itt küzdeni kell, ez nem úgy magától mennek a dolgok. És a Biblia hát erről beszél. Van egy könyv, az a címe, hogy a kereszténységünknek a kezdetei. Abban a könyvnek az írója azt mondja, hogy az első gyülekezetekben, amikor a Római Birodalomban alakultak a gyülekezetek, az első gyülekezetekben, amikor a keresztény üldözés hát komoly méreteket öltött, akkor azt írja a könyv, hogy azokat az embereket, akik a gyülekezetben a legnagyobb elhívást, meg a legkomolyabb lelkajándékokat kapták, nyilván ezek az emberek lettek a gyülekezeteknek a vezetői, és ezek a vezetők, amikor vállalták azt, hogy igen, akkor én vállalom, hogy diakónus leszek, presbiter leszek, püspök leszek, bármi leszek, tehát vállalták a gyülekezetnek a vezetését, akkor alapvetően nem pozíciókba gondolkodtak, és nem azt mondták, hogy hú, hát akkor én nem tudom, milyen jogosítványaim lesznek, hanem azt vállalták, hogy egyrészt mindenkinek a terhét magára veszik, másrészt azt vállalták, hogy ha az üldözés olyan szintet ér el, tehát nagyobb lesz, akkor ők lesznek az elsők, akiket letartóztatnak, lehet, hogy ők lesznek az elsők, akiket az oroszlánok elé bedobálnak, vagy mágián fognak megégetni. Lenne egy egyszerű kérdésem. Hogyha ez holnap elkezdődne, ki az, aki szeretne cserélni velem? Hála Istennek nem ez a kérdés. De értitek, hogy van egy másik oldala, bármilyen szinten a vezető az ember, és amikor keresztény vezetőkről van szó, és mondom most itt gondolj magadra, bizonyos értelemben te is az vagy valamilyen területen. Az ördögnek a támadásainak a célpontjába vagy mindig. Akik elő vannak, azokat kilövik, kirúgják, megsebesítik, félreteszik, akkor az egész közösség hamarabb megsebesül. Sok olyan gyülekezetet láttam már, és tapasztaltam azt, ahol mondjuk a gyülekezet vezetésében valami betegségek megjelentek, ilyen szellemi betegségek, valami nem működött, vagy esetleg bizonyos emberek kiálltak a szolgálatból, vagy adott esetben pont a pásztorok, vezetők, akkor az a gyülekezet a nagy lendületét elvesztette, és ott hát komoly problémák lettek. Szóval vezetőkre szükség van, vezetésre szükség van, és ezzel, amit elmondtam, nem megijeszteni akartalak benneteket, inkább azt szeretném, hogy fölkészüljünk arra, hogy a vezetés egy nagyon fontos dolog, de egyrészt most azt mondtam, hogy van egy nehézség oldala is, de arra is számíts, hogy a vezetést, amikor fölvállalod, és Isten rád bíz valamit, bármi is legyen az, akkor az Istennek a hatalma és az Istennek a dicsősége is veled van, és Isten vezetni fog, és ez pedig egy óriási áldás. Tehát olyan kegyelmet fogsz átélni, és olyan módon fog vezetni az Úr, amilyen módon még nem vezetett, mert eddig még nem volt rá szükség. Szóval az éremnek két oldala van, és azt mondja a Biblia, hogy úgy kezdődik ez a szakasz, hogy kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik előjáróitok az Úrban, és intenek is titeket, és munkájukért nagyon becsüljétek meg őket. Egyrészt azt mondja a Biblia, hogy aki vezető, az becsüld meg, utána megerősít, nagyon becsüld meg. És miért? A munkájáért. Szeretném, ha egy kicsit most megállnánk itt, és átgondolnánk azt, hogy ebben a kőszikla gyülekezetben mennyi vezető van. Itt most a vezetőt úgy értem, hogy olyan emberek, akik másokért tesznek valamit. Lehet, hogy ezt sokszor kimondjuk, hogy valaki ennek a területnek a vezetője. Valamikor nem is mondjuk ki, de valaki fölvállal egy bizonyos terhet, egy feladatot, egy szolgálatot, és csinálja, és vezet ezzel, vagy szolgál mások felé. A vezetés egyébként szolgálatot jelent, vagy a miniszter is szolgált jelent. Tehát ez nem azt jelenti, hogy uralkodni másokon, hanem másokat fölemelni, másoknak segíteni. Szóval nézzünk belőle. Kőszikla gyülekezet. Szoktatok hálát adni azért, hogy Hajni mindig itt ül és kivetít? Szoktatok hálát adni azért, mert Zoli mindig korán kell vasárnap, és Hajnival együtt, és mindig korán itt vannak, és összepakolják itt a technikát. Szoktunk hálát adni azért, mert a zenészek, főleg ha mindenki itt tud lenni, akkor mire próbálnak minden, akkorára, mire te ideérsz, akkorára már itt minden kész van, és rengeteg időt beletesznek. Szoktál hálát adni azért, hogy amikor eljössz ide, a kislányodat, a kisfiadat kikíséri valaki, és foglalkozik vele egy-két órán keresztül, amíg itt az Isten tiszteleten ősz. Ez azért fontos átgondolni, mert azok az emberek, akik ezt csinálják, azok egy csomó időt, energiát beletesznek abba a szolgálatba, abba a munkába. Aztán vagy kapnak elismerést, vagy nem, vagy jól sikerül, vagy nem, vagy úgy megy haza, hogy hú, de jó volt, vagy azt mondja, hogy ez borzasztó volt, és nem tudom, mi lesz a következő vasárnap, de hát ezeket föl kell dolgozni. Mert aki vezető, annak ilyen is, meg olyan is van az életében. Szóval szoktunk hálát adni azokért, akik berendezik a termet. Mikor ide élsz, akkor lehet ülni a székre, vagy amikor az ifi házban vagyunk. Ott egy kicsit nehezebb az élet, mint itt, nincs ilyen nagy kényelem. Szoktunk ezért hálát adni? Vagy szoktunk hálát adni olyan emberekért, akikről nem is tudott talán, de lehet, hogy rendszeresen imádkozik érted. Mert csak azt hallja itt a hirdetésekben, hogy valaki nem volt itt, valaki beteg, valakinek gondjai vannak, vagy a házi csoporton elhangzik valami információ valakiről, és akkor úgy megmarad a szívül, és elkezd egész héten imádkozni érted. Ezek a vezetők, akik fölvállalnak bizonyos feladatokat, terheket azért, hogy előre menjenek a dolgok. Szoktunk hálát adni Lauráért és a csapatáért, hogy főzi a kávét és a teát minden reggel. És mire ide jössz itt a forró kávé, meg a meleg tea. Szoktatok hálát adni a lányokért, vagy az asszonyokért, hogy amikor megszületik egy baba, egy gyönyörű terítőt adnak mindig ajándékba. Mert sokat dolgoznak ezen, heteken keresztül. Most van, aki nincs itt, vagy vannak, akik nincsenek itt, mert egy diák szolgálatban vannak. Szoktunk hálát adni azért, mert a gyülekezetünk, én nem is tudom pontosan mennyi, mert soha nem számoltam össze, hogy hány területen dolgozunk, és hány másik gyülekezetnek az életében vagyunk benne. Vagy egy valaki, vagy egy csoport. És most tulajdonképpen egy csomó emberünk ott van Siófokon, és egyetemisták felé szolgálnak. És milyen jó, hogy ez működik, és az egyetemisták nem a kocsmában töltik el a vasárnap délelőttjüket, meg az egész hétvégéjüket. Sorolhatnánk még azt a sok-sok mindent, ami történik. Szoktunk hálát adni azért, hogy van, aki az adminisztrációval foglalkozik, van, aki a szervezéssel foglalkozik, van, aki előkészít valamit, van, aki elpakol valamit. Szóval az a sok-sok minden, ami történik, ez mind-mind vezetés. Valaki vezet valamit, vagy valakiket, és ennek van egy áldása. Szeretnék itt megállni egy picit, és most azt kérem, hogy sötét van itt, tudom, nincs világítás, de annyi fény van, hogy nézz körbe. Mindenki egy kicsit mozgassa a fejét jobbra meg balra, és így próbáld végigpásztázni a termet. A vendégeknek most egy kicsit nehezebb helyzete van, most tőletek elnézést kérek, ti nem ismeritek a többieket, de csak úgy ránézve másokra. Lehet, hogy egy csomó dolog eszedbe jut, hogy ő mit szokott csinálni. Lehet, hogy csak azt éled át, hogy ő az, aki minden vasárnap oda jön hozzám, és csak úgy üdvözöl engem, most milyen jól esik. Van, aki esetleg valami ajándékot hoz nekem. Van, aki csak apróságnak tűnő valamit tesz, de az milyen jól esik, milyen jó, hogy ez így van. Van, aki néha egy SMS küld, és milyen jó, hogy ez így van. Van, aki minden reggel írja a reggeli igéket, és mire reggel bekapcsolod a számítógéped, és letöltöd a leveleket, ott van először az, hogy a levelező listánkon a napi áhítat, és elolvashatod. Mert valaki kicsit korábban kelt, és már megcsinálta ahhoz, hogy te ezt elolvashasd. És sorolhatnék meg egy csomó olyan dolgot, ami mind-mind vezetés, vezetés, vezetés. Van, aki most nincs itt, mert ott van a törökbálinti koráruházban, és gyűjti a gyerekjátékokat azért, hogy a gyerekeknek legyen mit szétosztani Debecserbe, meg Kolontáron, meg a mit tudom én, hol még, ahol szükség van rá. És nem csak ma, hanem holnap, meg holnap után is ott lesz. És lehet, hogy te meg közben otthon vagy, és mondjuk azt mondod, hogy nehéz napom volt, inkább pihenek egy kicsit, és semmi baj, és ha pihenned kell, akkor pihenjél. De közben mások meg dolgoznak, akik vezetnek bizonyos területen. És ebben sokszor cserélünk. Néha én vezetek, meg elfáradok, kiállok, jön a másik, és cserélünk. Ez a vezetés. És azt mondja a Biblia, hogy a vezetők, bármilyen szinten is vezetők, bármit is csinálnak, ami az Isten országában egy fontos feladat, azért becsüld meg őket. És aztán azt ismétli Pál, hogy nagyon becsüld meg őket. Újra van egy kérdésem. Hogy kell nagyon megbecsülni valakit? Segítsetek, hogy kell nagyon megbecsülni valakit? Megáldjuk. Egyrészt az, hogy nem felejtem el, tehát a szívemben, a gondolataimban ott van, igen, ő az, aki szolgál, dolgozott, segített, és áldást mondok rá, imádkozom érte. Hogy lehet megbecsülni embereket? Megdicsérem. A visszajelzés nagyon-nagyon fontos. Megköszönni valamit, hogy köszönöm szépen, hogy foglalkoztál a gyerekemmel, vagy ezt megcsináltad, vagy olyan jó látni, hogy téged az Úr ide helyezett. A visszajelzések, amelyek természetes, a szívből fakadó normális visszajelzések, ezek megerősítik a másik embert, hogy igen, a helyemen vagyok, igen, amit csinálok, ez jó dolog. A legtöbb ember, aki szolgálatokat végez, és már régóta végzi, biztos, hogy az ördög megkísérti azzal, hogy megkérdezi tőle, hogy van ennek értelme, amit te csinálsz? Ismerős ez? És tudjátok, hogy lehet ezt kivédeni? Hát, hogy persze, hogy van értelme, mert mindig kapok visszajelzést. Hogy amit Isten adott nekem és rajtam keresztül másoknak, és ez bármi is lehet, ez anyagi, fizikai, lelki, szellemi, bármilyen vezetés, ajándék, akkor ezt más tudomásul vesz, és azt mondja, igen, köszönöm szépen, milyen jó volt. Én szeretnének bátorítani benneteket, és azért akarok egy nagyobb hangsúlyt helyezni ennek erre, mert többségében magyarok vagyunk, és a magyar ember nem szeret dicsérgetni, meg azt mondják sokszor, hogy nem kell dicsérni a másikat, mert elbízza magát. Ez nem igaz, ez nem biblikus. Ez egy ilyen, nem tudom, pogány akármi, vagy magyar akármilyen őszokásunk. Ez nem igaz. Az, amikor visszajelzel és megköszönsz valamit, és azt mondod, köszönöm szépen, ez jó volt, vagy kifejezed a háládat, a szeretetedet, a tiszteletedet a másik ember felé, ez teljesen normális, mert az Isten felé is kifejezzük, igaz? Az Isten felé is ugyanezt tesszük, hogy kimondjuk Istennek, hogy Uram, köszönöm szépen, hogy ebben meghallgattad az imádságomat, hogy megsegítettél engem, hogy meggyógyítottál, hogy tovább segítettél. Pedig az Isten úgy is tudja, hogy mit tett velünk, ha nem mondunk neki semmit, akkor is mindent tud rólunk. Mégis az Isten a kapcsolatokban él. Azt mondja, hogy szeretnék kapcsolódni hozzád, és szeretnék kommunikálni veled. És amikor mi Istennek visszajelzünk valamit, akkor Istennek ez örömet okoz. Amikor Isten mond valamit neked, akkor az neked okoz örömet. És ez így van az emberi kapcsolatokkal is. És most rátok néztem, eszembe jutott az ifi szolgálat. És milyen jó, hogy van ifi szolgálat. Milyen jó, hogy vannak emberek, akik az ifivel foglalkoznak, és működik ez a terület. És most egy csomó dolgot még nem is mondtam el. De lehet, hogy Madi őt a Szentlélek szól neked, és azt mondja, hogy figyelj, erre, meg arra a területre jó lenne, hogyha több imádságot fordítanánk, több tiszteletet adnánk, több elismerést adnánk. Itt van Peti, a zenészeknek az egyik vezetője. A zenészekért imádkozni, és mindenkiért. Az egyik zenészünk most beteg, hallottuk ma reggel. Áldást mondani rá, gyógyulásért imádkozni, helyreállásért imádkozni. Szóval azt mondja Isten igéje, ez az első pont, és lehet, hogy sokkal időt töltöttünk ezzel, de nagyon fontos pont, hogy ne úgy éld az életedet, hogy minden természetes, mert ez nem igaz. Nem természetes semmi, minden az Isten kegyelmén múlik, és azt mondja a Biblia, hogy amikor más emberek szolgálnak feléd, és bárki lehet ez, bármilyen szintű szolgálat, és bármilyen típusú szolgálat, ezért becsüld meg azokat az embereket, és nagyon becsüld meg őket, hogy soha ne felejtsük ezt el. Mert ez egy ilyen lendületet, egy tüzet hoz a közösségnek az életébe, a gyülekezetnek az életébe, vagy a kapcsolatokba, hogy elismerjük egymást, és tiszteljük, és bátorítjuk egymást, és ez nagyon-nagyon fontos. Szóval szeressük és tiszteljük egymást. És szeretnék most a folytatásban egy kicsit arról beszélni, hogy te, aki vezető vagy, hogyan tudod a vezetői szolgálatodat, most ez akár családanya, családapa, munkahelyi vezető, vagy gyülekezeti bármilyen területen vezető, vagy teljesen mindegy, hogy milyen területről beszélünk, hogyan tudod fölépíteni a szolgálatodat, hogy eredményes legyen, és tekintélyed legyen. Ugyanis a vezetés tekintély nélkül nem fog működni. Tehát ha azt mondod, hogy én vezető vagyok, de mindenki más úgy gondolja, hogy te nem vagy vezető, akkor ezzel nem sokat fogsz érni. Szóval a vezetésnek van egy tekintélye, ez azt jelenti, hogy mások föltekintenek rá, hogy igen, ő a gyerekem Biblia körvezetője, igen, ő a székpakoló csoportnak a vezetője, igen, ő a zenészeknek a vezetője. Tehát, hogy azért tudnak fölfigyelni rá az emberek, meg rátekinteni, mert ő a vezető, tehát egyfajta tekintélynek lenni kell. És én most a tekintély néhány szintjét szeretném bemutatni, ami egy szerintem nagyon gyakorlati dolog, nagyon egyszerű, de segít neked abban, hogy a hétköznapi életedben is ez jól működjön. Van egy ilyen alaperkölcsi tekintély, ami minden keresztény embernél meg kell, hogy legyen. Ha ez nincs meg, akkor gyakorlatilag teljes mértékben hiteltelenné válok, vagy válsz, vagy az vagy. Mi ez az alaperkölcsi tekintély? A Biblia azt mondja, hogy a keresztény szolgálatban olyan emberek vezethetnek, akik mondjuk fedhetetlenek, nem ilyen pénzhajhász emberek, nem erkölcstelenségben élő emberek, nem alkoholista emberek, vagy nem drogokon élő emberek. Tehát normális élete van, egyensúlyban van az élete, és ez az élet, amit ő él, az egy mintát is jelent másoknak. És fölfigyelhetnek rá más emberek, hogy igen, így kell csinálni. Persze nem tökéletes a vezető, de bizonyos értelemben elől mennek, és egy alaptekintélyük van azzal, hogy erkölcsösen, normálisan, tisztán élik az életüket, és amit tesznek, azzal az Úrra mutatnak. Ha kimegyünk a keresztény világból, és kimegyünk a civil oldalra, vagy a cégeknek a világába, ismertek olyan vezetőket, akik erkölcstelenül élnek? Hát előfordul néhány, igaz? Hány embert szoktak fölmenteni a ügyvezető igazgató, vezérigazgató, elnök és nem tudom milyen pozíciókból azért, mert megcsalta a feleségét? Senkit. Ugye? Hány embert szoktak elküldeni a munkahelyéről azért, mert mondjuk a gyerekét nem jól neveli? Senkit, igaz? Hány embert küldenek el a munkahelyéről azért, mert mondjuk tönkretette a férjét vagy a feleségét, és mondjuk elvált, és össze-vissza kuszálta a szálakat, és a gyerekei mondjuk ebbe belerokkantak. Hány ilyen embert hallottatok már, hogy elküldtek egy világi munkahelyről? Ugye senkit. A világi területen ez az alaperkölcsi tekintély, ez egészen más értelmezést nyer. Gyakorlatilag ott nem foglalkoznak ezzel. Azt mondjuk, nem érdekel a magánéleted, az érdekel, hogy mit csinálsz. De a keresztény szolgálatban ez egy olyan alap, hogy ha ez nincs meg, akkor egyszerűen nincs létjogosultsága annak, hogy bárki bármilyen területen minta legyen, vagy példa legyen mások előtt. Tehát ez az ilyen szükséges minimum, innen indulunk, hogy valaki újjászületett ember, és rendben van az élete. A következő szintje a tekintélynek az nem más, mint a pozíció. akik munkahelyen, különböző területen dolgoztok, lehet, hogy átéltétek már azt, hogy volt egy kollégátok, akivel nagyon jó kapcsolatban voltatok, együtt dolgoztatok vele éveken keresztül, és mondjuk a kollégát kinevezték a, nem tudom, osztályvezetőnek, vagy akárminek. Tehát egy ilyen polccal följebb tették, és ráírta a névjegykártyára, esetleg az ajtó mellé ki volt írva a neve. Ezután is lehet, hogy nagyon jó a kapcsolatod, de kicsit változik a helyzet, hogy ő kicsoda, és én ki vagyok. Mert egy pozíciót kapott. Lehet, hogy a főnök, az elnök, az igazgató, bárki, egy jó ember, akivel normális a kapcsolatod, de mégis, amikor bemész az irodájába, nem egy nagyon világos, hogy ő a főnök, és te vagy a beosztott. Mert van egy pozíciója. A pozíció egy tekintélyt szokott adni, ez nem egy komoly tekintély egyébként, mert a pozíciót oda lehet adni valakinek, gyorsan el lehet venni, tehát ez egy időleges kérdés, de alapvetően, hogyha valakinek van egy pozíciója, az tekintélyt jelent az emberek előtt. Ha nincs pozíció, akkor ez néha hiányzik az embereknek. Egy következő, ez sokkal fontosabb, hogy amit csinálsz, azt jól csináld. Bármi is a munkád, ülsz egy íróasztalnál, és mondjuk adminisztratív területen dolgozol, vagy emberekkel foglalkozol, valami ügyfélszolgálatos dolog, vagy egy műhelyben dolgozol, és gépekkel foglalkozol. Ha jó dolgokat teszel, a szakmailag az a munka, az minőségi, amit csinálsz, ennek tudod, mi lesz az eredménye? Hogy a körülötted lévő emberek, a kollégáid is, meg a főnökeid is azt mondják, hogy ez az ember, ez jó ember. Ez jó dolgozik. És ez mit jelent? A tekintélyed elkezd emelkedni. Ez fordítva is így van. Ha valaki bármihez nyúl, vagy bárkivel beszél, és tönkretesz mindent, a szakmai kompetenciái is ügyednek, és egyre inkább a tekintélyesüljed, és azt mondják, hogy ezt az embert nem szabad oda engedni sehová. Tehát minél inkább jó munkát végzel, minél inkább kiváló vagy egy területen, annál inkább jellemző az, hogy a szakmai tekintélyed emelkedik, és az emberek fölfigyelnek rád. Szerintetek ez így van a keresztény szolgálatban is? Nem, most magammal hadd mondjak egy példát. Mondjuk tételezzük föl, hogy az alaperkölcsi tekintély rendben van nálam, oké? Tehát, hogy nem csúsztam még széjjel, tehát minden rendben van. Van egy pozícióm, úgy hívnak engem, hogy lelki pásztor. De mondjuk teljes mértékben alkalmatlan vagyok erre a szolgálatra, mert nem tudok prédikálni, nem tudok emberekkel foglalkozni, konfliktus hátán gerjesztek mindenhol, megjelenek, csak probléma van belőlem, már a jelenlétem is zavaró lehet. Ha egy ilyen ember lennék én, tehát a szakmai eredményeim alapján azt mondanátok, hogy jaj, Isten őriz, hogy lássuk, vagy jöjjön, akkor hát azért a tekintélyem nem lenne egy csúcs kategória, igaz? De most gondolj magadra, és ugyanezt visszafelé. Az a munka, az a szolgálat, amit te csinálsz. Ha nem jól csinálod, vagy egyszerűen nem értesz hozzá, vagy nem erre van ajándékod, Isten nem erre hívott el, akkor olyan nehezen mennek a dolgok, és nem emelkedik a tekintély az embernek, hanem inkább csak vagy stagnál, vagy inkább süllyed. Szóval nagyon fontos, hogy amit teszünk, azt jól tegyük, azt kiválóan tegyük, ami belőlem fakad. Persze van nálam jobb lelkipásztor, nálad van jobb adminisztrációs munkatárs, vagy kivetítős, vagy énekes, tehát mindenkinél van jobb, de ami tőled fakad, ami belőled fakad, azt csináld a legjobban. És ez azt jelenti, hogy emelni fogja a tekintélyedet. Mert Isten is meg fogja áldani a jó munkát. Mert a becsületes munkán ott van Istennek az áldása. És van egy harmadik terület, bocsánat, negyedik, tehát a legfelsőbb terület, én ezt úgy neveztem el, hogy a jelek és a csodák általi tekintély, ami hát inkább a keresztény szolgálatban jellemző, a világi területen ez mondjuk értelmezhetetlen. Ez a legmagasabb tekintély. Hadd mondjam el, hogy miről beszélek, hogy mi ez a tekintély. Akármilyen rendben vannak az alap dolgaid, erkölcsileg minden rendben van, van egy pozíciód, jól végzed a munkádat, de főleg a keresztény szolgálatban az alap dolog az, hogy Isten olyan dologra hív el engem is, meg téged is, amire emberileg képtelen vagyok. Nem tudom megcsinálni. Ez a normális. Tehát amikor Istentől kapsz egy feladatot, egy elhívást, az mindig sokkal nagyobb, mint te vagy. Tehát amikor azt mondod, hogy hát ez így rendben van, ezt megcsinálom, és majd szólok Istennek, amikor rendben van, ez nem így működik. De mindig sokkal nagyobb az elhívásod, a szolgálatod, mint ami belőled fakad. Ez azért van, hogy a hited működjön, hogy Istenbe kapaszkodjál. És ha minden rendben van, egyébként te jó ember vagy, meg értesz ahhoz a munkához, amit teszel, akkor is eljutsz egy olyan határig, amikor nem tudsz tovább menni. És ahhoz, hogy tovább tudj menni, ahhoz szükség van az Istennek az erejére, az Istennek a megnyilvánulásával, hogy Isten tegyen valamit és tovább segítsen. Ezek a jelek és a csodák. Amikor természet fölötti erő működik és megmozdít valakit. Ez lehet egy nagyon egyszerű dolog, mondjuk valakinek segíteni akarsz, mert az életében nehézségek vannak, és úgy érzed, hogy Isten rád bízza ezt a kedves tesót, és mondjuk egy lelki gondozói szolgálatban próbálod tanácsolni, segíteni őt. És már mindent elmondtál neki, amit tudsz, és azt mondod, hogy fogalmam sincs, hogy tudnék segíteni, de még nem oldódott meg a probléma. És nem is fog soha megoldódni, ha Isten nem tesz valamit ott. Valami természet fölötti módon a Szentlélek nem jön, és nem oldja meg ezt a problémát. Mert sokkal nagyobb dologról van szó, mint amit én meg tudok tenni, vagy meg tudunk tenni. Rendszeresen átélem ezt, hogy olyan helyzetekbe kerülök, amiben nem tudom megoldani. Fogalmam sincs, hogy mit kell csinálni, mert Isten nélkül nem lehet tovább menni. És ilyenkor nem megállni kell, leblokkolni kell, hanem számítani arra, hogy az Isten meg tudja mozdítani ezeket a helyzeteket, és meg tudja áldani az életünket. Lívi, elmondhatom az álmodat? Köszönöm. Az egyik ilyen történet, amit megosztok veletek, mert Lívia megengedte. Mikor volt ez a bemerítkezés? 2 éve? 2007. decemberre. Szóval 2007-ben vagyunk. Líviával a sokadik megbeszélésünk van, meg beszélgetésünk van a bemerítkezésről. Ő kifejezte azt, hogy újjászületett, szereti az Urat. Szeretné bemerítkezni, de volt 10-valány feltétel, vagy nem tudom mennyi, sok feltétel volt, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy ő bemerítkezzen. Ezek nem feltétlenül biblikus feltételek voltak, hanem inkább ilyen egyéni kérések, amit bizonyos értelemben lehetett teljesíteni, más dolgokat meg kevésbé. És a sok beszélgetés után arra jutottunk, hogy Lívia soha nem fog bemerítkezni, hogyha ezek a feltételek továbbra is itt maradnak. Mert ezeket nem tudjuk megoldani. És sokszor azért imádkoztam, hogy Uram, mutass valamit, hogy valami történjen, hogy ez az akadály ne legyen itt. És hiába volt az, hogy rendben vagyok erkölcsileg, hiába van egy pozícióm, hiába vagyok szakmailag rendben, már nem tudtam újat mondani Líviának, hogy miért kell bemerítkezni. Mert ő is tudta ugyanazokat, tehát nem tudtunk tovább menni. És teltek múltak a hetek és a hónapok, és nem történt semmi. És akkor mit kell csinálni ilyenkor? Várunk, és egyszer csak Isten megjelenik, és tesz valami olyat, ami sokkal több, mint ami belőlem, vagy belőle fakadna, amivel megoldja a dolgot. És Líviának Isten adott egy álmot, és ez az álom teljesen megváltoztatta őt, a gondolkodásmódját, és ez az álom meggyőzte őt arról, hogy igen, be kell merítkezni, és másnap reggel fölhívott, és azt mondta, hogy be akar merítkezni. Nincs több kérdés, nem a feltételek a fontosak, lényeg az, hogy bemerítkezzek. Mert Isten szólt, és egy olyan dolgot tett, amit én nem tudtam megtenni, ami nem belőlem, vagy belőlünk fakadt. Ez a jelek és csodák általi tekintély, amire szeretnélek bátorítani benneteket, hogy bármilyen szintű szolgálatban vagy, ezeken a lépcsőfokokon folyamatosan végig kell menni. És az a kérdés, hogy most gondolj arra, hogy te a saját életedben, a saját, akár a világi cégednél, ahol dolgozol, vagy a keresztény szolgálatodban, vagy úgy, mint szülő, hol vagy ezen a skálán, hol tartasz most? Milyen tekintély a tied? Mindegy, hogy melyik, hol állítod azt a nyilat. Lényeg az, hogy ahova beállítottad, onnan neked dolgozni kell, hogy tovább tudj jutni. Magától a tekintély nem szokott működni. Magától nem leszel nagyobb szintű vezető, vagy nem leszel hatékonyabb. Hanem csak akkor, ha ezért teszel, ha ezért imádkozol, ha odafigyelsz, ha tanulsz, vagy nem tudom, másoknak a segítségét kéred, akár emberekét, akár az Istennek a segítségét, hogy tovább tudjanak segíteni. Mert egyébként magától nem működik semmi. Szóval a kérdés az, hogy te most hol tartasz, és hogy kell tovább lépni. Mi a következő lépés? Hogy a gyerekeid előtt, a munkatársaid előtt, a testvéreid előtt, a gyülekezetben, bárhol a tekintélyed emelkedjen, és hatékonyabb legyen a szolgálatod. Ezt azért szerettem volna elmondani, mert egyrészről azt mondja az ige, hogy a vezetőket becsüljük meg, nagyon becsüljük meg. Ez az alaphozzáállás, hogy igen, akkor megbecsüljük őket. Ha a másik oldalról nézzük, és azt mondjuk, hogy én vezető vagyok, mit kell nekem ahhoz tennem, hogy én jó vezető legyek, hogy jó szolgáló legyek, vagy jó munkaerő legyek egy cégnél, akkor hát erre kell gondolni, hogy akkor nekem is meg kell tenni mindent. Mert nem azért kell engem tisztelni, mert én Dulkó István vagyok, vagy Józsi bácsit nem azért kell tisztelni, mert ő a Józsi bácsi önmagában, hanem azért, mert sok jó fakad belőle. Azért, mert Isten használja különböző dolgokban te életedet, az övét, vagy másokét. Nyilván az ember tiszteljük alapvetően, és elfogadjuk, és érték az ember, de itt most arról beszél a Biblia, hogy a munkájáért, amit tesz, azért becsüld meg, és nagyon becsüld meg. És hogyha jó munkát végzünk, az Isten áldása van a munkánkon, akkor megbecsülésben van részünk. És bár vezető vagy, akár vezetett vagy, ez nagyon fontos alapelv, és szeretném, hogyha ezt nem felejtenénk el. Hú, nagyon eltelt az időnk. Úgy döntöttem akkor, hogy a mai prédikációt nem fogom végigmondani. Egy dolgot szeretnék még kiemelni, majd legközelebb folytatjuk, jó? Egy dolgot szeretnék még kiemelni. Azt mondja a Biblia itt a folytatásban, hogy éljetek egymással békességben, kérünk titeket, testvéreink, incsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez, vigyázzatok, hogy senki ne fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra, egymás iránt és mindenki iránt. Beszél az ige arról, hogy vannak olyan emberek, vagy vannak olyan helyzetek, amikor betegek, vagy erőtlenek, vagy gyengék vagyunk. És itt ez lehet fizikai betegség, lehet egy helyzet, lehet egy lelki gyengeség, lehet egy megoldatlan probléma, ami nagyon terhel, amiben nem tudunk tovább menni. És arra bátorít bennünket az ige, hogy ezekben a helyzetekben, amikor azt látjuk, hogy a másik ember szükségben van, akkor menjünk oda hozzá, és karoljuk föl őket. Segítsük őket, támogassuk őket. És ez kölcsönös. Van, amikor engem kell támogatni, van, amikor én támogatok másokat. És hogyha ezt így kölcsönösen kiegyensúlyozva csináljuk, hogy egymást támogatva tudunk élni, akkor hát az életminőségünk is sokkal jobb lesz, illetve hát az Isten áldása is másképpen fog működni, mint amikor egyedül küzd valaki. Szóval azt mondja a Biblia, hogy karoljuk föl ezeket az embereket, akik szükségben vannak. Én szeretném ezt is a szívünkre, mindannyiunk szívére helyezni, hogy ez a felkarolás, segítés, támogatás másoknak, ez legyen egy ilyen alaptevékenységünk. Legyen a gondolatainkban az, hogy kinek tudnék segíteni ma. Hogy kinek tudnék segíteni holnap. Van egy ilyen mondás, hogy tegyél valami olyan dolgot másokért, amit ők soha nem tudnak megtenni magukért. Ez érthető? Tegyél valamit olyat másokért, amit ők magukért nem tudnak megtenni. Például most, mert le van terhelve. Például most, mert van egy olyan problémája, hogy nem tud tovább lépni ebben a helyzetben. De neked nincs ilyen problémád, vagy te nem vagy ebben a helyzetben, és te tudsz olyat tenni, amivel segíted őt. És lehet, hogy máskor megfordítva lesz a helyzet. Tegyél valami olyan dolgot, amit ő nem tud megtenni. És ezzel tudsz segíteni, ezzel tudsz szolgálni. Gondoljunk csak bele, Isten nem ilyen dolgokat tesz velünk. Folyamatosan mindig olyan áldásokat ad, amit nem tudok megtenni, de értem teszi. És erre van feladatunk, vagy elhívásunk, hogy mi is olyan dolgokat tegyünk, amit mások nem tudnak megtenni. Hadd mondjak néhány példát, amit én átéltem. Amikor összeházasodtunk a Marikával, ugye a házasságunk első hónapjaiban, meg éveiben, tudjátok, ilyenkor kell berendezni a lakást, ilyenkor kell mindent megvenni a nulláról, tehát ilyenkor általában az átlagember az nem dúsgazdag, hanem mindig hamar elfogy a pénz, mert mindig venni kell valamit, amivel berendezed az életedet. És emlékszem, hogy ezekben az években, amikor elmentünk nyaralni, nem azért mentünk el, mert annyi pénzünk volt, hogy el tudtunk menni nyaralni, hanem valaki fölajánlott a nyaralóját, vagy segített valamiben, vagy azt mondta, itt a kulcs, és menjél el, és használd nyugodtan. Amit én nem tudtam megtenni, de egyébként mondjuk szükségem volt rá, vagy teljesen jó volt, azt más valaki odaadta nekem, és azt mondta, hogy ez ajándék. Amit az a valaki nem tud megtenni, mert nincs abban a helyzetben, és te meg tudod tenni, és jó szívvel meg tudod tenni, és tudsz segíteni, ezzel őt tovább tudod segíteni. Ahogy gondolkodtam ezen, rájöttem arra, hogy az elmúlt években egy csomó helyre eljutottam. Olyan országokba, olyan helyekre, vagy olyan szolgálatokat láttam, amire szükségem volt, de hogyha ez mind a saját erőmből, a saját szervezésemből, a saját anyagi helyzetemből fakadóan kellett volna ezt megcsinálni, akkor ennek a tized része sem lenne az enyém. Mert valaki azt mondta, hogy figyelj, nagyon szeretném, hogyha te ott lennél. és ennek megteremtette a feltételeit. És ezért átélhettem valamit. De gondolj magadra, biztos, hogy neked is vannak ilyen élményeid. Hogy Isten azért küldött hozzád egy embert, hogy valamiben segítsen és támogasson téged, és amit te nem tudtál megtenni, azt a valaki meg, az a valaki megtette, vagy odaadta neked, ami neked nem volt, és ezzel tovább segített téged. És elkezdett működni egy magasabb szinten az életed. És képzeljük el, hogy ha ezeket nem éljük át, ha nincsenek ilyen emberek, ha teljesen egyedül vagyunk, és mindig csak saját magadra számíthatsz, akkor nagyon nehéz az élet, nem? Ha soha nincs, aki segítsen. Egyrészt Isten az, aki segít nekünk, másrészt Isten küld olyan embereket, akik segíteni fognak nekünk. Én azt hiszem, hogy itt most meg is fogok állni, és nem megyek tovább, mert nagyon eltelt az időnk. De amit ma délután elmondtam, illetve Isten igéje mond, az két dolog. Egyrészt bárki, aki vezető, az becsüld meg, és nagyon becsüld meg. És ez nem csak ilyen elméleti dolog, hanem legyél kreatívabb, hogy hogyan tudod kifejezni azt a megbecsülést, meg szeretetet bárkinek is, a cégednél, hétköznapi életben, a szomszédod felé, vagy a gyülekezetben, bárhol is. Becsüld meg, és nagyon becsüld meg ezeket az embereket. A másik oldal, amivel te is vezető vagy, ne felejtsd el, hogy ezeken a tekintélyi szinteken folyamatosan növekedni kell. Isten arra hív el, hogy növekedjél, és soha ne állj meg, mert akkor leszel igazán hatékony. És a harmadik dolog pedig, tegyél valami olyan dolgot valakiért, ne csak egyszer az életben, hanem rendszeresen, amit ő soha nem tud megtenni magáért abban az a helyzetben. Mert az a valami nincs meg neki, vagy az a helyzet az nem áll a rendelkezésére. Ez lehet, hogy egy szeretet kifejezés, lehet, hogy egy anyagi dolog, lehet, hogy egy beszélgetés, lehet, hogy egy látogatás, lehet, hogy egy telefonhívás, bármi lehet. De hogyha ezt tesszük, akkor az életünk sokkal minőségibb lesz. És minél inkább gyakorlod ezt, azt fogod átélni, hogy működik az a bibliai alapszabály, amit az ige kifejez, hogy aki ad, az ami lesz? Egyre szegényebb lesz. Aki ad, annak adatik. És amikor te adsz, nem kényszerből, hanem tényleg szívből segítesz valakinek, amikor adsz, akkor Isten is ad neked, és amit az Isten ad, az mindig több, mint amit te adtál. Ez biztos. Ezt sokkal meg tudják erősíteni, akik ezt gyakoroljátok, de én soha nem tapasztaltam azt, hogy az Isten az adósam lett volna, és úgy éreztem volna, hogy hú, hát én most mennyit adtam, és én nem kaptam vissza semmit. Aki ad, annak adatik. Hát legyünk ilyenek, akiknek Isten sokat ad. Imádkozzunk. Úr Jézus, te vagy az, aki a legtöbbet adtad nekünk, és köszönjük, Uram, köszönjük, hogy fölbecsülhetetlen az az érték, amit önmagadban nekünk adtál. Köszönjük ezt, Uram, és kérünk, hogy ma délelőtt, amit a te igéd mondott nekünk, azt tudjuk alkalmazni, használni, gyakorolni, és segíts nekünk, hogy bármire is választottál ki bennünket, bármilyen is az elhívásunk, bármilyen munkára rendeltél bennünket, kérünk, Uram, hogy ebben hűségesen, becsülettel tudjunk szolgálni neked. És imádkozom azért, Uram, hogy tudjuk tisztelni és szeretni egymást is, és téged is, segíts ebben bennünket. És Uram, hogyha valaki úgy érzi, hogy nem kapott elég becsületet, nem kapott elég visszajelzést, talán úgy érzi, hogy nincs megbecsülve az a terület vagy munka a munkahelyén vagy a gyülekezetben, kérünk, Uram, hogy ma áll Isten helyre, és gyógyíts meg, Uram, a szívét, hogy átélje és megtapasztalja, hogy az Istennek az országában mindenki fontos. És hogy a gyülekezetben minden testrésznek megvan a feladata, és köszönjük, hogy ez így van. És nincs fölösleges ember, és nincs fölösleges szolgálat, nincs fölösleges ajándék. Köszönjük ezt, Uram, hogy így van, és áldunk és magasztalunk ezért. És segíts nekünk, hogy bölcsen tudjuk ezt használni. Áld meg az életünket, a következő napjainkat, és imádkozom azért, Uram, hogy dicsőjön meg a te neved mindabban, ami a következő napokban történni fog majd. Az Úr Jézus nevében kérem. Amen. Amen. Adhatok egy házi feladatot? Ki az, aki szívesen megcsinálja a házi feladatot? Néhány kérdés lesz majd, amit látni fogtok. Ezt akár, ha van toll, meg valami papír a kezetekbe, föl is írhatjátok. És a házi feladat, hogy hogyan tudom ezt alkalmazni. Oké, tehát ez a házi feladat, jó? Hogyan tudnám jobban tisztelni és segíteni a vezetőimet? Gondolj a cégedre, munkahelyedre, gyülekezetedre, bármire, amilyen környezetben te mozogsz. Mi az, amiből nekem sok van, és Isten azért adta, hogy megosszam másokkal? Csinálj leltárt. Kinek tudnék valam olyat adni, amit magától nem tud elérni? Ide meg neveket fog neked majd Isten a szívedre helyezni, és lehet, hogy elkezd működni a dolog. Isten áldjon meg bennünket.